Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor, elkezdődött a szezon. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Már két nap van mögöttünk, itt a felvétel pillanatában, de ti mikor ezt halljátok, kedves hallgatók, akkor mögöttetek már három lesz. Minden esetre az biztos, hogy már minden csapatot láthattunk egyszer játszani. Töredelmesen bevallom, hogy van azt hiszem két meccs, amiben egyáltalán nem néztem bele, úgyhogy nem hiszem, hogy most mindenkiről szó esik, de aki a szezonra overreaction adásunkat ismeri, az pontosan tudja, hogy ilyenkor teljesen random, ilyen, kicsit ilyen, van ez a formula, shoot the shit, kicsit annak megfelelően random lövögetünk, előveszünk egy-egy csapatot, egy-egy érdekességet, kinek hogy sikerült a szezon rajt, nyilván ez még nem az az adás, ahol túl nagy következtetéseket vonnánk le, minden esetre azért nyilván volt, aki tetszett, volt, aki nem, volt, aki szerencsétlenkedett, úgyhogy azt hiszem, hogy van miről beszélni, és Zoli, rögtön akkor arra kérnélek, hogy emelj ki kérlek egy csapatot, amelyiknek nagyon tetszett az első meccse, vagy az első meccse mutatott játéka legalábbis.
Hát talán nem lesz meglepő, hogy a Nuggets-et emelem ki, nem csak azért, mert ugye az egyik kedvenc csapatom, ugye a Holt versenyben a Raptors-szal a második számú kedvencem gyakorlatilag, de mivel az elmúlt évben ugye Joker, hát elég komoly kampányt tol, így most már lehet, hogy letaszították a dobogó harmadik fokára a Raptors-t. Mindenesetre, ahogy néztem a meccsüket, tényleg egyszerűen nem tudtam nem rácsodálkozni arra, hogy a kezdőjük az mennyire rohadtul olajozott, és tényleg olyan evolúción is ment át, ahogy játszanak az elmúlt pár évben. Ugye anna a Boston kezdte le ellenük ezt a taktikát, hogy egy köpcsös ilyen alacsony súlyponttal rendelkező erőcsatárt ráállítanak Jokerre, azt hiszem az akkor még Grant Williams volt, akiről talán még ma tudunk beszélni. Ugye a Mavericksbe bemutatkozott, és akkor egy besegítő magassal, abban az esetben, hogy a Horforddal védték le. Utána a Sixers azon a híres meccsen megmutatta szintén ezt, ahol ugye Embiid 47 pontot dobott, a második fél időben ugye Tucker fogta Jokert, és a kameruni vagy most már lehet, hogy amerikaiként neveznünk őt, ő volt a besegítő védő. És ez azért működhetett egyébként, mert ugye a magas ilyenkor feladta a legnyegébb triplázót a kezdőbe, aki ugye Aaron Gordon. Igen, de a Nuggets azóta annyira kifejlesztette ezt a counter játékot erre, hogy ugye nagyon egyszerű ez a kontra, amit most nyomnak, hogy Gordon gyakorlatilag labda nélküli elzárásokat ad Murray-nek, MPJ-nek, KCP-nek, és ilyenkor, mert hogy ugye Jokerre ugyanúgy figyelned kell, gyakorlatilag meg tudják dobatni konkrétan a 40%-os triplázóikat, és ez így könnyűnek hangzik, így leírva, elmondva, de amilyen kosárékúval, amilyen konzisztenciával ők ezeket végrehajtják, az tényleg hihetetlen, és ráadásul ugye most már eljutottunk oda, hogy Gordon a jobb napjain szintén bedobja az üres triplákat, és akkor ez az ellentaktika teljesen összezuhan, és akkor erre még jönnek ugye a mindenféle two-man game-ek, meg az Adelman játékhívás, amit ugye a gyerkőc továbbfejlesztett, ami az apjától indult el még a Kingsből. Szóval, ha a kollektív kosárékút megnézed, és ezt a Nuggets kezdőt, akkor egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy talán egy kezdő el tudom képzelni, mert beszélünk róluk is ma, hogy egy ötös jobb legyen, mint ez a Nuggets. Persze így sem torony magas esélyesében, de ennek főleg az oka, hogy nagyon fiatalok ugye a kiegészítők, és négyből kettőnek is úgymond gyorsan fel kéne nőni. De ha lenne egy padjuk is, akkor nem tudom, mielőtt állnánk, de akkor lehet, hogy lengetni kéne a fehér zászlót már most.
Igen, minden egyetértek, amit mondtál. Ha a Denvernek lenne padja, az tényleg egy félelmetes csapat lenne. Az külön értékes számomra ebben a győzelemben, hogy a Lakers meggyőződésem, hogy jól játszott. Most ezt valószínűleg nem így látják például az elvakultabb Lakers drukkerek, akik azt mondják, hogy hát tudunk ennél jobban dobni, persze tudnak ennél jobban dobni, de egyébként én nekem a Lakers védekezése végig nagyon tetszett. Támadásban valóban ott még lenne egy fokozattal vagy kettővel följebb, csak hogy azért ez a Lakers, ahogy te is mondtad a szezonbearangozóink legalább kettőjében, hogy hát ez nem lesz azért világverő támadó csapat, és azért ezzel szerintem mindenki tisztában van, szóval a Lakerstől nem feltétlenül reális elvárni azt, amit majd mondjuk egy mostani tudásunk szerint egy playoff Bucks-tól, hogy ők gyakorlatilag közel lehetnek a foghatatlanhoz támadásban, playoffban. Na most ugye a Lakers az nem ilyen, és most nyilván nem playoffról beszélünk, hanem az alapszak az első meccséről, de ez, és Gedei TV-vel is rögtön erről beszéltünk, mert ő is ez volt az első, amit mondott, hogy ez amúgy szinte egy playoff meccs volt. Talán kiemelkedően a legjobb színvonalú mérkőzés az első körből, úgymond. Tehát itt mindenki már játszott egyet, és akkor így értsétek az első kört, úgyhogy nagyon jó volt a Denver, és jó volt a Lakers, és ezt külön ki szeretném emelni. Nekem még talán arról a meccsről annyi, hogy hát igen, szóval Austin Reevesnek hát fel kellene vállalni ezt az irányítás dolgot egy kicsit jobban. Most nem tudom, hogy mennyire volt tudatos az, hogy ezt csak a negyedik negyedbe vették elő, de az biztos, hogy a Lakers támadó potenciáját ez fogja növelni, nem az, hogy D'Angelo Russell pattogtat. Nagyon jól működött ugye az, amikor Davis támadta Jokert az első fél időben, erre aztán azért védekezésben szép válaszokat adott a harmadik negyedre a Denver, te ezt tök jól kifejtetted egyébként nálunk az admin cseten, ugye beszélgettünk erről. Engem még így is zavarta az, hogy nem mentek később vissza ez a játékhoz, mert ugye most ez viccesen hangzik, de a liga legjobb játékosa, vagy akár játékosai ellen, az mindig egy jó taktika, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, ahol vagy faltot gyűjtenek, vagy ha amúgy is van gyengesége a védekezésüknek, akkor az még jobban kijön, hiszen már nem mernek esetleg olyan agresszívan se oda menni, mert már van két faltjuk. Tehát, hogy...
Sőt, én azt mondom, hogy egy Nikola Jokicot ma így lehet védeni.
Szerintem
ez hülye hangzik, de védekezésben se, tehát tök mindegy, mit csinálsz, megoldják. Főleg ezzel az olajozottan működő rendszerrel. Úgy tudod őt levédekezni, hogy szétfutott támadásba és szétatletizálod, és jobban akarod, és vagy lekergeted úgy a pályára, hogy faltgondokkal, vagy egyszerűen megpróbálsz visszaadni annyit, vagy majdnem annyit, amennyit ők elvesznek majd a másik oldalon, ami gyakorlatilag garantált.
Így van. Tényleg szerintem ezt nagyon sokan próbálják majd a Denver ellen, akiknek erre van egyáltalán opciójuk. De azért ugye a Lakersben sincsen most már olyan irányító és ball handler, aki betörésekben már mint félpályás támadásból olyan gyorsasággal tud menni, hogy feltétlenül zavarba hozza. Ugye Jokic most már sokkal többet droppol, mert ezt is megoldotta a Denver, annyira jó védőkkel vette körül, vagy legalábbis mondjuk legalább kettővel, de inkább hárommal. Hogyha Murray-t ide vehetem, mert neki azért a periméter védekezése az nagyon rendben van, besegítő az ugye, hát az, azzal még vannak bajok. Összességében egyébként kíváncsi leszek ilyen szempontból is az alapszakaszra, hogy a Denver ellen biztos, hogy most mindenki kis laborkísérleteket fog folytatni. És nem is biztos, hogy nem lesz olyan, ami hatékony, de erre is majd tud válaszolni a Denver, tehát a playoff már itt elkezdődik. Igazából erre még ennyit akartam mondani. Meg LeBron James, mint transition irányító, mint egy a féle Antetokounmpo még mindig baromi jó. Most keveset játszott, és ez állítólag ugye terv is, de azért ezt meg jó volt látni, hogy talán már félpályán nem az a játékos félpályás támadásban, aki volt, de azért amikor tudott futni a Lakers James-szel, az még mindig félelmetesen néz ki. Mondok egy másik csapatot, ami kifejezetten tetszett, de a másik irányból kezelítem meg, vagy egyből elmondom azt, ami nem tetszett, szóval ugye amikor mondtuk, hogy a Washington védekezése rossz lesz, és amikor mondtuk, én biztos, de lehet teljesen említett, hogy az Indiana top 10-ben, akár top 5-ben lehet támadásban, akkor pontosan erre gondoltunk. Nem? Tudod, így nézed az eredményeket, 108-104, 114-113, 103-102, 97-94, Indiana-Washington 143-120.
Néztem én is, igen. A meccset nem egyébként, mert ugye említette az elején, hogy hány meccsbe tudtál belenézni, én 8 meccsbe néztem bele. Eddig összesen, szóval nálam azért kimaradt egy pár. Viszont ezt a 8-at, ezt relatíve jól nyomon tudtam követni, vagy megnéztem a condensed, ugye ezt az összenyomottat minimum, ami a 10 perces összefoglaló, de volt, ahol megnéztem ezt a 38 percest is, ami ugye mindent kiszed, időkérést, mindent. Szerintem egyébként a Pacersnél alapvetően átjött a Rick Carlisle féle önzetlen labda megosztó játék, ez nagyon-nagyon tetszett, és ez nem feltétlenül az asszisztok számában mutatkozott meg, de ott is azért ugye 38-al végeztek, ami azért rengeteg. de inkább azt láttam, hogy itt nem nagyon vannak, vagy voltak egók. És nyilván rengeteggel vezettek, és ezért mindenki 30 perc alatt tudott játszani, de nagyon-nagyon tetszett tényleg az a felfogása, hogy kimentek. És persze a Pacers-t oda várhatjuk azért, főleg, ha így fog járni a labda, a legjobb triplázó csapatok közé. Nagyon-nagyon sok jó dobójuk van.
Ez azért is különleges, mert itt van egy olyan játékos, akiről egyszerűen még mindig keveset beszélünk, Tyrese Halliburtonról, olyan szempontból, hogy talán nem olyan két lábon járó top 10 offense még, mint Luka és Trae Young, de lassan odaér. Lassan ő a két lábon járó top 10 offense, és ugye azért az ilyen játékosoknál azt szoktuk meg, hogy akkor ez egy naprendszer csapat, ahol azért minden köré szerveződik, és természetesen ez ebben az értelmében igaz a szónak az Indiana Pacers-re is, de azért mégiscsak azt láthatjuk, hogy Trae Young és Luka Doncic az 25-30 pont környékén átlagol szinte minden idényében, és ez azért van, mert az ő playmakingjüknek az egyik hatalmas, hát hogy is mondjam, dimenziója vagy fegyvere az az, hogy saját maguknak is milyen jól tudnak helyzetet kialakítani. Ezért van az, hogy Doncicot a Prime Hardenhez hasonlíthatjuk sokkal inkább, mint a Prime Steve Nashhez, ami ugye nekem a mániám, hogy bizony, az új Steve Nash, az itt van közöttünk, talán még nincs azon a szinten. Lehet, hogy Steve Nash a mai ligában 13 asszisztot átlagolna, és tudom, hogy őrült számot mondtam, de te hajlandó vagyok ezt bárki előtt elismételni. Tyrese Halliburton e felé tart. Tyrese Halliburton és Steve Nash, és ez egy nagyon jó támadó csapat lesz. Annak ellenére is, hogy azért Bruce Brown-tól a 6/8 tripla, az talán azért egy kicsit meg túl van a várakozásainkon, tehát ezt azért látjuk és érezzük. Egyébként nagyon olajozottan mögött az Indiana, és ha nem lett volna ilyen popcorn meccs egy idő után, akkor szerintem a védekezésük is tűrhető lett volna, azért az Indytől ne várjuk el azt, hogy ők majd itt szemet gyönyörködtető 102 ponton tartják az ellenfelet, nem ez lesz jellemző azt hiszem az idényükre, hanem a Washington Wizards. Hát szóval ez a 140 pont, amivel kaptak egy elsőre, hát ez nagyon nem véletlen, azt láthattuk gyakorlatilag, hogy itt védekezésben se egy-egyben, se backsegítésben nincsen fegyverük. Az egyetlen tényleg az a gyűrűvédés Gafforddal, csak ezzel az apró probléma van, hogy hát az Indiana nem annyira akarta támadni a gyűrűt, ők nagyon jól áll vannak a jó dobóikkal és a jó kis helyzeteikkel, úgyhogy ráadásul volt egy olyan centerük, aki ki tudta húzni Gaffordot, úgyhogy gyakorlatilag így minden, amit a Washington még reménykedhetett volna benne, azt azonnal elvették. Úgyhogy ez egy nehéz szezon lesz a Wizardsnak, csak annyit mondanék.
Nem lesz ez nehéz, csodálatos szezon lesz.
Jó.
Simán menni fog ez nekik. Nekem nincsenek időzőm.
Jól csinálják mi.
Igen. Mielőtt kedvenc csapatomról beszélek, ami nyilván a Mavericks, azért hadd meséljek kicsit a Raptorsról, főleg neked, Gábor, mert nyilván nem tudod ezeket a dolgokat, és kicsit ki kell okosítani téged.
Alig vártam, hogy valaki meséljen róluk.
Igen. Megnéztem a ti meccseteket is természetesen, mint ahogy ugye a bronzérmesembe meg kell tenni. Még mielőtt láttam volna az öltözői hangulatról készült videót a meccs után, megmondom, hogy nekem nagyon-nagyon tetszett, amit és ahogy csináltatok, és nem is feltétlenül azért, mert ez egy extra jó csapat lehet vagy lesz. Védekezésben az lesz egyébként, és ugye ennek már most, vagy az lehet, és ennek már most láttuk a bizonyítékait, de szerintem Darko akkora löketet hozott nektek, és van egy tök világos rendszere, ugye, ő többek között ugye azt hirdeti, hogy saroktriplát soha. Tehát, hogyha valaki elront egy védekezést, és lesz belőle egy üres sarok tripla, akkor ő agyvérzést fog kapni minden alkalommal a kispadon, és eddig abszolút betartotta, úgymond a szavát, meg a csapat is neki, mert egyetlen egy sarok triplát kaptatok.
Várj, most csak de... el kell mondanunk, hogy az egy Anthony Edwards hátradőlő sarok tripla volt emberről.
Így van, így van, és ez az új védekező rendszer összességében nekem nagyon-nagyon tetszik, ugye, többek között az azt csinálta, és már nyilván te kibontod még jobban, de Scottit, ha hihetünk a preseasonnek, meg az első meccsnek, ugye felszabadította gyakorlatilag, és ilyen free safety szerepben lehet, ami nyilvánvalóan az ő képességével, hihetetlen wingspanjével, és magas kosárikújával ez nagyon-nagyon jó lehet, és ideális, ugye 5 blokkja volt. Támadásban meg ami tetszett, hogy egyrészt jobban járt a labda, ugye nem volt valaki, és most nem akarok neveket mondani, aki kipumpálta volna belőle a szuflát. A másik pedig az, hogy Darko azt is tolja, hogy fast break, fast break, fast break, és tényleg ebben a csapatban nektek olyan rohadt nagy szükségetek lesz a transition pontokra, szóval ez is szerintem szuper. Nyilván egy meccs, de tényleg kicsit olyan érzés van az embernek, hogy mintha lekerültek volna a békjók. Én nagyon szeretem Nurse-t, és szerintem ő pont a Philadelphia-nak egy jó típusú edző lehet, de lehet, hogy ti jobban jártok majd most, és lehet, hogy ez a dolog tényleg kicsit megfáradt. Én azért azt nagyon-nagyon remélem persze, hogy Dicket idővel előveszik majd.
Ez már meg ez a jó, hogy Dickkel szinte az összes mondat valahogy nagyon jó lesz, és ez se volt semmi, azt kell, hogy mondjam. Mert lehet, hogy majd valahogy előveszik a Dicket valóban. Lényeg a lényeg, teljesen egyetértek megint csak az elhangzottakkal, ami itt extra volt, az az, hogy mind a két csapat marha jól védekezett. Most rögtön az a gondolat szaladt a fejembe a meccs után, hogy lehet, hogy két top 5-ös védekező csapatot láttam, de nyilván ez egy meccs volt, tehát ez nagy túlzás, de kezdem azt érezni, hogy mindkettőben ott van a potenciál erre, tehát a Raptorsnak a futás az olyan szinten volt a fegyver, hogy ezzel nyerte meg egyértelműen a meccset, mert félpályán alig tudtunk valamit csinálni a Minnesota védekezése ellen, de cserébe ez fordítva is így volt. Azt hozzáteszem, hogy annyi szerencséje volt a Raptorsnak, hogy azért Karl Anthony Towns triplázása az ennél átlagosan jobb lesz, tehát azt egy kicsit túlságosan feladtuk, úgy érzem. Részletkérdés, egy tipikus védekező meccsen nyert itt a Raptors, és én ugye nagyon szeretem ezt az aspektusát a játéknak, én nagyon élveztem is ezt a meccset, de beszéljünk akkor, ha Minnesotával kapcsolatban bármi észrevételed van, azon kívül, hogy Kyle Anderson volt a legjobb játékosuk, ami nagyon durva, legalábbis szerintem az ő hatása érezhető legjobban. Beszéljünk egy kicsit akkor a meg nem említett Fred VanVleetről és a Houston Rocketsról, nem tudom mennyit láttál abban a meccsből.
Meg kellett néznem az összefoglalót, mert ez azért tényleg extra, hogy 80 valahány pontot dobjon ugye a modern NBA-ben egy csapat. De azt mondom, hogy heteket kell várnunk általában egy ilyen eredményre, azért biztos van minden héten egy-egy ilyen, nem csekkoltam, megmondom ezt a tavalyi szezonból, de hát sokkal ritkábban történik meg természetesen, mint régen. Amitől féltünk, vagy amikor beszéltünk ugye a Rakicról, nyilván az egyik az volt, hogy a floor spacing, a dobás, és egyébként az a durva, hogy annyira nem is voltak ebben rosszak, tehát nem tripláztak rosszul tegnap.
Sőt, bocsak, hogy azt jegyezzük meg, hogy ez a harmadik negyed közepén még egy szoros meccs volt. Innen hihetetlen, hogy valami 70 pont környékén jártak, szóval, hogy érted, hogy lett 86 a vége.
Igen, a negyedik negyedben 17-et sikerült összehozni. Szinte egyáltalán nem tudtak a gyűrűhöz odajutni, ugye 16 büntető kísérlet, az a liga utolsó lenne akármelyik csapat. Nagyon-nagyon rosszul fejezték be ugye a két pontos kísérleteket is, tehát a festéken belül gyakorlatilag teljesen lezárta előttük a területet a Magic, és nem blokkoltak sok dobást, 5 blokkolt dobásuk volt, de nagyon jól el tudták venni azokat a könnyű közeli lehetőségeket, ami Rakets játékában egyébként fontosak. Sengun tudott gyakorlatilag egyedül érdemben bármit csinálni a festékben, és se Jalen Green, se Jabari Smith Jr. gyakorlatilag nem tudta semmilyen szinten a lenyomatát rátenni a támadó játékra, vagy ha rátették a lenyomatukat, akkor az a seg lenyomatuk volt.
Hát leginkább, hát Jabari Smith csalódás volt nekem ezen a meccsen, de ez csak egy meccs, viszont tényleg a modern NBA-ben egyszerűen mekkora hátrány az, hogyha nem tudod leütni a labdát azon a szinten, ahogy akarsz mozogni. Mindjárt megmagyarázom. Tehát Jalen Greennek nincs olyan labdakezelése, amivel ő pick and roll-t tudna mondjuk kezdeni, vagy amivel mondjuk úgy be tudna törni, mint akár már egy Anthony Edwards is. Pedig Anthony Edwards labda kezelése sem a top, de azért ő neki már a betörésre ez alkalmas. Jalen Green mindig inkább atletizmusa van. Jabari Parker pedig ebben a pillanatban egy 3D játékos, akit egyébként nem használtak megfelelően. Én azt gondolom, tehát, hogy ő neki azért ennél több triplát kell eldobnia. Ő most egy Michael Porter Jr. jobb védő kiadásban felé mehet, vagy megy, vagy szóval ezzel azt akarom mondani. Hát kell értékelni azt, hogy mi lehet az ő maximális plafonja, mert az, hogy ő egy-egyben meg nem tudom, pontokat szerez majd megbízhatóan, meg ájzózik, azt én már ezen a ponton nagyjából el is engedném. Ez csak egy ilyen kitérő volt, majd úgy is beszélünk valamikor a szezon közepén ugye az elsőleges másodéveseinkről, de azért még itt a Houstonnal annyit elmondanék, hogy azt nem csodálom, hogy Udoka azt mondja, hogy itt a védekezni tudó játékosok lesznek fent. De azt viszont csodálom, hogy is fogalmazzak csak, hogy ezt úgy menedzselte le ezt a meccset, minthogyha ez a csapat egyáltalán nem lenne tele fiatalokkal, tehát itt Amen Thompsonnak nem volt jó meccse, valljuk be. Amen Thompsont ennek ellenére én már most szarrá játszhatnám, és Cam Whitmore-t nem venném ki a rotációból, tehát azért ez egy átmeneti év, ez jó lenne a Houstonnál valaki elmondaná egy Udokának szerintem. A Orlandói oldalról nagyszerűen játszottak. Mindenki, aki beállt hozzá, tehát Jonathan Isaac beállt, és egy olyan blokkot osztott ki, azt majd nézzétek meg, kedves nézőhallgatók. És azt még nem csodálom ott se, hogy Suggs és Fultz kezd, mert hogy ők jó védők. És egyébként egyébként néha rossz nézni azt, hogy Suggs eldobál minden szart, és közben meg Bankérónak kevesebb labda jut, szóval azért itt még nem érzem azt, hogy a szinergia tökéletes lenne a csapaton belül, de ennek ellenére az Orlandó védekezése érvényesült szembe a Houston védekezésével, ahol szintén megpróbálták ugye a hát veteránokat védekezésben, tudja hol a helye veteránokat használni, és hát nem jött össze. Szóval ez egy érdekes ilyen aspektusa szerintem ennek a meccsnek, mert ez a két csapat nagyjából ugyanott tart ugye elviekben.
Szóval is felírtam magamnak, hogy amen, tényleg nem kezdett túl jól, finoman szóval sem. Engem azt se lepne meg, hogyha ez lenne majd tényleg NBA pályafutása, vagy legalábbis az újoncéve egyik legrosszabb meccse, hanem, mert tényleg rosszul nézett ki a pálya mindkét oldalán. Tesója, Ozár.
Yep.
Ozár, ő viszont nagyon-nagyon jól nézett ki védekezésben, és tényleg egy beast védekező meccsen indított az első pár perc után, már ugye három blokkja volt. Öttel fejezte be végül is, ami azt hiszem, hogy újonc rekord a Pistonsnál. Az abszolút újonc rekordot amúgy azt hiszem Sean Bradley tartja 8 blokkal, ugye a legelső NBA meccsen 8-at kiosztotta a 7-láb-6 Mormon. Cunninghamet írtam még fel, hogy ott is megnéztem a condensedet, hogy nagyon jól kezdett, az volt egy kicsit csalódás, hogy nem tudott büntetőt kiharcolni 27 dobás kísérlettel, az eléggé nehéz küldetésnek tűnik, de ő megoldotta. Viszont tavaly ugye per 36-ra már volt 4 kiharcolt büntetője, úgyhogy remélem, hogy idén 5-6 körül tud majd átlagolni, mert neki azért az amellett persze is a legfontosabb az, hogy egészséges maradjon, de ez kell majd a szintlépéshez. Összességében a Pistons nem hiszem, hogy panaszkodhat az első meccsen, nyilván mindig rohadt bosszantó egy ponttal kikapni, de a Heat ellen idegenben ez egy teljesen okés vereség volt.
Igen, és érdekes, hogy vagy félek tőle kicsit, hogy ugyanazok a meccsekkel tették fel a figyelmünket, mert na, ebben én is alaposan belenéztem. Ez tök érdekes, hogy Kate Cunninghamet nem tudtuk teljesen valakihez hasonlítani. Tudod, hogy most nekem mi volt az ilyen beugró hasonlóság? Amikor DeMar DeRozannak vannak olyan meccsei, tudod, amikor 7-8 asszisztot átlagol, amikor pick and rollból dobálja a kis középtávoljait. Na, arra a DeMar DeRozanra emlékeztetett engem Kate Cunningham, de nagyon. És összeközép távol izgatott majdnem 30 pontot egyébként, mármint, hogy a 30 pontjából szerintem legalább 18-at így szerzett. Tehát, na, kifejezetten DeMar DeRozanra hasonlít, és ez még szerintem így nem hangzott el.
Valószínűleg nem. Mondjuk reméljük, hogy elmegy meg másik irányba innen. De már irányból, mert nyilván tök jó, hogyha a játék a sokszínű, és én nagyon szeretem nézni a midrange dobásokat, még ha meg is értem, ugye, hogy miért ment el tőle az NBA, de én Lukánnal is nagyon szeretem nézni, hogy így a midrange-eket, ezeket a lepördülőseket megoldja. Az összes kedvenc játékosomnál szeretem azt, ahogy a midrange-ből operálnak. Ugye Dirk-nek nagy mestere volt, Michael Jordan talán valaha volt, amikor neki szurkoltam, akkor tényleg az csapatokat is áthidalt, és nem is voltam Bulls Drucker, de őt egyszerűen imádtam nézni. Na, ahogy ő csinálta a midrange művészetet, az tényleg mindennek a teteje volt jó értelemben. Felírtam még pár dolgot, még a Mavericks dolog előtt.
Csak még akkor a Miami-ra hagy mondjak egy mondatot.
Miami-ra mindenképp.
Tehát, hogy ez a támadó teljesítmény, ez roppant kevés lesz ebbe az alapszakaszba, tehát, hogy, és én őszinte leszek, én nem látom, hogy a Miami ennél jelentősen jobb támadó csapat. Most nagyon rossznak tűnt, de azért itt lesznek bajok. Tehát én nem tudom, hogy rengeteg ilyen podcastet hallgattam, tényleg a legnagyobb nevektől, és mindig a házigazdák, a Nate Duncanek, a Zach Lowe-ok voltak azok, akik felvetették ezt, hogy fog ez igazából támadni ez a Miami, és mindig a meghívott vendégek voltak azok, hogy hát a Gabe Vincentet is feltaláltuk, meg a Max Trust is mi találtuk fel, majd most jön a Kane, meg a nem tudom, tényleg gyakorlatilag Drew Smith, meg majd ilyeneket most feltalálunk, sok sikert hozzá egy éven belül. Tehát, hogy szerintem ez a csapat szenvedni fog támadásban, és az első meccs ez nagyon ráerősített erre az érzésemre.
Egyetértek. A Heatnek nincsenek olyan fegyverei, és nagyon sokszor beszéltünk már erről, de nekem tényleg egy személyes szívfájdalmam, hogy bár Adebayo egy jó, szóval nem egy jó támadójátékos, de de ezt lehet mondani, hogy jó támadójátékos, de...
Figyelj, az ő passzolásával együtt lehet mondani, hogy ő egy jó
támadójátékos. Igen, mert ő egyébként egy nagyon hatékony 18-19-20 pontot fog idén is átlagolni. Csak valahogy az ember azt sajnálja, hogy mint hogyha, és lehet, hogy itt tévedek, de mint hogyha ő saját magának behúzna egy plafont ezzel kapcsolatban, és nem akar ennél több és jobb lenni. Nem hiszem el baszki, hogy ő nem tudna megtanulni triplázni, sőt, én szinte biztos vagyok benne, hogy ő már most tud triplázni. És egyszerűen nem értem meg azt, hogy mi miért nem hajtja, űzi Spoelstra ezt, és tehát az a csáv, aki rendszeresen ilyen 80%-kal büntetőzik, én egyszerűen nem tudom elhinni, hogy Bam Adebayo-nak, és ahogy kinéz midrange-ből időnként, tényleg én mindig Anthony Davis jut nekem eszembe Bam Adebayo-ról, és Davis abszolút kifejlesztette a triplát, és persze időnként rossz az a tripla, de hogy Bam, tehát Bamnél addig se jutottunk el, hogy meccsenként egy kísérlet közelébe jusson. Tehát még addig se jutottunk el Bammel, hogy megnézzünk egy szezont, ahol 0,8 kísérlete van, ami ugye azt jelenti, hogy csak tényleg minden meccsen, vagy nem is minden meccsen átlagosan, de azt a teljesen üreset, amikor kijön és ad egy zárást, és ott marad, azt rámeri. És ugye egyszerűen, főleg olyankor, amikor tényleg rohadtul kellenének ennek a hitnek új dimenziók, nem értem, hogy mi a franciát nem fejlesztették még tovább azt a Bam Adebayo-t, aki tavaly 80% felett büntetőzött.
Én itt teljesen azon a vonaton vagyok, hogy abszolút nem Adebayo-n verném el a port. Tudom, hogy te se ezt teszed, csak hogy...
Pont én is az edzői felelősséget mondom.
De nem, bocsánat. Tehát a Miami azért nem tud jól támadni, mert a vezetőség a fején ül 3 éve. Tehát itt, ahogy itt keretet építenek Jimmy Butler köré, a jóisten és Eric Spoelstra közös csodája az, hogy ők 3-szor voltak konferencia döntőben és 2-szer döntőztek, ahol egyébként ugye, tehát a tavalyi döntőben nem volt esélyük se. A Lakers elleni döntőbe talán lett volna esélyük, hogyha nem sérül meg a 3 legjobb játékosukból 2. De szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy még az a Dragic is most milyen jó jönne, nem? Az a 3 évvel ezelőtti persze. Dragic. Tehát, hogy ezt nem lehet a végtelenség csinálni, hogy én majd előhúzok a hátam mögül egy újabb játékost, akit kiépítek, vagy nagyon szép meg minden, de közben Jimmy Butler prime évei úgy mennek el, hogy ő a playoffban valószínűleg az 5 legjobb játékos egyike, most már jó ideje, és jobb játékos olyanoknál, akik az alapszakaszban simán elé sorolunk, és igazi esély még úgy sincs a bajnoki címre, hogy 2 döntőznek. Szóval azért én itt főleg Pat Riley-t és Sandy Ellisberg-öt szeretném, hogy is mondjam, csak felkérdezni, hogy így ezt hogy gondolták.
Ja, nyilván van ebben is igazság, igen, de ettől függetlenül ez, amit mondtam, hogy Bemet miért nem próbálják meg egy triplázó igazi támadó fegyverre tenni, ezt soha nem fogom megérteni.
Értelek, csak Bem közben rá van felhúzva az egész támadás, és ami működik, az tényleg az, amikor Bem passzol. Tehát, hogy még ezért is mondom, hogy ő így is sokat hozzátesz a támadáshoz, baromi sokat.
Igen, de tudod, tehát Jokicsnak például, ugye azért hasonlítom Jokicshoz, mert
nyugodtan.
Szokták tenni, igen. Tehát igen. Jokicsnak nagyon sok asszisztja van a tripla vonalon túlról, amikor tehát onnan meg tudja nézni szépen
kinyitja
az egész.
A játékát, igaz?
Abszolút. Igen. És Bemet simán meg lehetne, tehát nem kell sok, nem, tényleg nem vágyom arra, hogy most akkor mint 5 triplát rámelyen meccsenként, hanem hívjanak már 2 olyan játékot, ahol neki, mint külső face-up ballhandler kap egy zárást, ő, független attól nyilván, hogy ő adja a legjobb zárásokat, én tudom, de van, a Nuggetsnél is annyira jól működnek ezek a guard és csatár elzárások Jokicsnak, és csak 2-3 ilyen játékot hívja egy meccsen, vagy akár egyet, és akkor nézd meg, hogy mi van belőle. Lehet, hogy meg tudja lőni. Igen.
Én nem csak azt akartam mondani, hogy milyen alkalmas a Heat kerete erre, mert Larry ugye egészen elképesztően jó elzárásokat ad, és Butler is. Tehát, hogy tudod, igen. Az tényleg 2 olyan kicsi elzárása, ami nem nagyon megy át senki. Beszéljünk már egy kicsit Ben Simmonsról is, meg a Netsről, akik totálisan elszórakoztak egy meccset, és én az első, amit akarok mondani, hogy mindent megmutatott Cam Thomas, amiért szeretik azt, akik szeretik, és akik a 30 meg 40 pontos meccseinél is azt mondják, hogy na ez a játékos pontosan ezért nem lehet egy bajnok csapat tagja mondjuk. Mert tényleg, amikor ő ezeket az estéket hozza, akkor érezhetően tesz hozzá annyit támadásban, hiszen rengeteg pontot tud szerezni, hogy oké, azt mondod, hogy a védekezésbeli hiányosságait is kiküszöböljük ezzel, ez egy pluszos este. Értem, de ő az egyetlen gyakorlatilag ilyen klasszikus, régi 6. ember. Mert már Jordan Clarkson is, érted, azért kerülhetett be a Jazz kezdőjébe, mert tavaly meg tavaly előtt folyamatosan a playmakinget erőltette, és egyre jobb és jobb benne. Tehát ő is behozott egy plusz dimenziót a játékba, miközben Cam Thomas meg olyan rohadt nehezeket dob el, ami szar dobás. Most az más kérdés, hogy ez képes bedobni, és bemegy. De szóval most is ugye gyakorlatilag a végjátékba fennmaradt, és hát kis túlzásra lőcseszte el majdnem egyedül a Brooklyn győzelmét, ami zsebben volt. És nem is jött össze, de hát a végén, az, hogy Donovan Mitchell-el szemben megpróbálszat floppolgatni, és Donovan Mitchell dob egy tökéres triplát, aki az egész NBA egyik legjobb pull-up triplázója, és egyáltalán miért volt pályán? Ezt meg Nate Duncan vetette föl. Sajnos a Dunkdonnak még csak a felét hallgattam meg az előző estéről, úgyhogy onnan se tudtam minden meccshez plusz infót gyűjteni, de ha Ben Simmons a csapatodban van, és egy védekező possessionre nem küldött fel, és behagyott Cam Thomas-t, azt te tudod értelmezni azt az edzői döntést? Mert szerintem ez egy nagyon jogos kérdés, hogy egyáltalán mit keresett Ben Cam Thomas a pályán?
Nem nagyon, és azt tudom értelmezni, ugye, hogy Von lenyilatkozta a meccs után, hogy azt szeretné, hogy legyen egy ilyen duda, vagy nem is tudom, egy ilyen csöngő, amit ő meg tud nyomni, és akkor egyből tud időt kérni, mert ugye időt szeretett volna kérni a végén, és eredetileg ugye Mikálnak volt felrajzolva az játék, Mikal Bridgesnek, viszont akkor hát ha, hogyha lenne egy ilyen csöngő, akkor azt is meg, akkor is meg tudnák nyomni, amikor a kollégái esetek, amikor f***cságot csinál, és akkor például az ilyen valóban teljesen értetetlen döntéseket, akkor azt lehet, hogy meg lehetne előzni, vagy nyilván nagy edző fenoménoknál is sokszor felmerül ez a kérdés, hogy miért vesznek le valakit, miért hagynak fent valakit. Ugye rendszeresen Dirknél is volt ilyen, hogy fennhagyták őt ilyen kulcsvédekező játéknál időkérés után utolsó másodpercekbe. Előfordult ez ugye, vagy fordítva, hogy miért hozta le például támadójátéknál Popovich, ugye Duncan Tannell a híres Bosch lepattanónál. Szóval nyilván ezek igen, ilyen utólag könnyű mondani dolgok, de azt nem lehet valóban megmagyarázni, hogyha időt kérsz, és fel tudnád hozni Ben Simmons-t, aki egyébként nem mozgott szerintem olyan rosszul, akkor miért nem teszed meg? Ettől függetlenül ez a másfél perce vége előtt, vagy sőt, 1 perc 15-16 volt talán hátra, és 6-tal ment a Nets ezt innen úgy elbukni, hogy hosszabbítása lett, ez nagyon-nagyon gáz.
Igen, és pedig ugye a Netsnek szerintem most kedvezett ez a hiper smallból a Clevelandben, tehát hogy azért itt gyakorlatilag 4 gárddal álltak fel, és egy centerrel, és az a center igen. Is egy icipicit alulméretezett, ugye Mobley, és én úgy éreztem, hogy emiatt egészen jól tudták uralni például a palán közelét, Nick Claxton tök hatékony volt védekezésben, amúgy is jó védőik vannak, Mitchellnek meg egy szuper meccse volt, szóval arra is külön fejlem
a... Strass volt nagyon extra,
Ó igen, Strass nagyon megbízható, nagyon jó volt, és arra külön felhívna a figyelmet Mitchell-el kapcsolatban, amit tavaly is megtettem, hogy ez az ember védekezésben hihetetlen nagyot lépett előre, és Bickerstaff, ha egy dologhoz ért, akkor az tényleg az, hogy akiben van védekező potenciál, azt őt kihozza, és Mitchell-nek most is nagyon tetszett a védekezése ezen a meccsen. Most ezt úgy külön dicséret, hogy támadásban is szerintem szuper mérkőzést hozott le. Minden esetre a Cleveland alig várja Jarrett ellent, ezt azért gyorsan tegyük hozzá, nagyon, aztán beszéljünk igen. A Mavericksről.
Igen, jó lesz a Cavs kezdő is, szerintem ott lesznek a legjobb egységek között, majd erről is esetleg lehet egy adást csinálni, hogy statisztikailag melyik kezdőket, ötösöket tartjuk a legjobbnak, a Cavs szerintem ott lesz az élmezőnyben.
Én azt hiszem, hogy a Mavericksnek a szurkolói, azok nem nyugodtak meg ezután az első meccs után, de az mindenképpen örömteli, hogy, hogy meglett a győzelem. Szóval Gedei Tibivel beszélgettünk, ugye mondtam neki, hogy hát a Dallasnak a támadása az pont olyan jó volt, mint vártuk, a védekezése pedig nem volt nagyon szar, csak szar, és mondta a Tibi, hogy hát az náluk extra. És ezen gondolkoztam el ezen a mondaton.
Igen, a tavalyi év alapján így van, és itt nyilván a kérdés mindig az, hogy mi az új realitás, és mi az új valóság. És erre ezt nehéz megemészteni NBA szurkolóként, hogy amit egy-két évig látsz, az a realitás, vagy lehet az a realitás, amit az előtti egy-két évben láttál, és hát ezt nagyon nehéz megfejteni, és nyilván az ember ilyenkor reménykedik abban, hogy a 20-21-es lehet realitás, és nem és a 21-22-es év is lehet realitás, és nem feltétlenül 22-23-as. Beszélem, lehet, hogy 21-22-ben már nem volt jó a védekezésünk, és 19-20-ban és 20-21-ben volt nagyon jó, de két évig nagyon jó volt, és azt hiszem, az 19-20-21 volt, ugye hetedikek és nyolcadikok voltunk védekezésben, egy szerintem védekezésben nem jobb rosterrel. Igen ám, de ugye mindig beszélünk arról, hogy egyszerűen, és ez lehet, hogy mindig így volt, de a mai modern NBA-ben biztos, hogy így van, hogy a védekezés és a támadás az nagyon-nagyon összefügg. És tényleg menetrendszerűen látjuk azt, hogyha egy csapat az egyik évről a másikra sokkal jobb védőcsapattá válik, akkor általában lényegesen rosszabb támadó csapat lesznek, és fordítva is.
Ugye gyakorlatilag, hogy tempósan játszol-e vagy belassítva, az egyik az egyiknek kedvez, értelemszerű, hogy melyik, és a másik a másiknak. Ez például az egyik ilyen nagyon általános szabály, de azért az is ott van, hogy mennyit támadó pattanózol, vagy éppen mennyire a védőpattanózásra figyelsz, ami az NBA 2K-ben csak egy csúsz piszka az az életben sokkal nehezebb, de attól még vannak olyan csapatok, akik például tudják, hogy nem tudnak félpályán támadni, és ezért támadó pattanóznak azért, hogy ezáltal tudjanak pontokat szerezni. És ezek a csapatok például sokkal, hát hogy is mondjam csak, sérülékenyebbek lesznek a transition védekezésben, mert ketten ott maradtak támadó pattanózni, kevesebben érnek hátra, tehát hogy ezek mindig összefüggenek, és valójában mindig a transition környékén ér össze a védekezés és a támadás, nem meglepő módon. Na most még a Dallas-szal kapcsolatban Lively fantasztikus volt, tehát úgy értem, hogy amit el lehet várni egy rookie centertől, azt megcsinálta. Grant Williamsnek óriási meccse volt, nagyot védekezett Wembin, és hát Doncic pedig gyakorlatilag szétkapta a Spurs-t, de nincs erre jobb szó. Tehát, hogy így az egész amúgy jól mutatott, de összességében azért itt a periméter védekezés az szerintem igencsak megoldhatatlannak tűnik már, mint hogyha valami tényleg playoffban is komolyan vehető szintet keresünk. Erre majd még kérlek válaszolj, de akarom mondani a Spurs részét, hiszen szerintem nem kevesen várják azt, hogy Wembanyamáról beszéljünk. Azt hiszem, hogy mindenkinek egy pici csalódás volt a preseason után, hogy most nem valami űrlényt láttunk, de biztos vagyok abban is, hogy így néz ki az, amikor rendesen leszkautolnak egy rukit. Mert a rukikat nem szokták annyira leszkautolni, de Wembit le kellett, és az a helyzet, hogy a Dallas nagyon-nagyon szépen használta itt Grant Williams-t, akit ugye nem tudott odébb mozdítani, és hát beállt valahol a Wemby hóna alá, és akkor Wembanyamának ilyen visszafele kellett esetleg helyzetet kialakítani. Nyilván azért erre majd lesznek válaszok, meg azért őt többet kéne posztoltatni, meg többet kéne centerbe játszatni, amit te is mondtál, ilyenkor, amikor ilyen helyzet van, és egyelőre Popovics ezt nem húzta meg az első meccsen, de ha most valaki számon kérné Wembanyamán, hogy egy gyengébb meccse volt, lesz neki még űrlény meccse. Bőven, bőven. Minden esetre a Spurs egyébként támadásban sokkal jobban nézett ki, mint vártuk, csak hát ugye, mint említettük, nem az évvédő csapata ellen játszottak.
Én is akkor kezdek a Wembyvel, mert utána visszatérek még a Mavericksre, talán kicsit bővebben, ami nekem megbocsátható. Nekem Wemby egyébként összességében tetszett, én láttam az Alient időnként itt-ott, tehát az, hogy valakinek ilyen dobó mozdulata van 220 centivel, azt szerintem illegális se kéne tenni már most. Nagyon hülye faltokat ütött be, meg tényleg volt egy olyan elzárása, amit szerintem még Draymond is kirögött volna, hogy ezt hogy próbálta meg, még mit gondoltott. Ezeket majd ügyesebben kell, de amúgy félelmetes prospekt, és ezt láttuk most is, tehát ahogy mozog ezzel a magassággal, és amit néztem, hogy mennyire hajlékony, ugye most elkezdett keringeni egy videó a napokban, ahol mindkét irányban lenyomja a spárgát, és ennek felbuzdulására kicsit googliztam is még ma reggel. Ma reggel láttam ezt a videót, találtam egy ilyen 97-es tanulmányt, ami szerint és ez érdekes volt számomra, hogy a leghajlékonyabb, és a legkevésbé hajlékony sportolók vannak állítólag leginkább kitéve a sérülés esélyének. Viszont ez egy focistákra épülő tanulmány, a legtöbb ilyen sporttanulmányról azt kell tudni, hogy általában focistákra épül, mert ez a világ legnépszerűbb sportja. Mindenesetre abban nagyon reménykedem, hogy még hogyha Wemby tényleg extra hajlékony is, ami valószínűleg így van, mert mindkét irányba a spárgát letenni szerintem, hát talán maximum a 30%-a tudná az NBA játékosoknak ezt megcsinálni, de hogy talán ezt a tanulmányt ott meg tudja majd cáfolni, hogy ugye fociban nagyon sok az ütközés a lábra, meg ugye a rugás a lábra, és az logikusnak tűnhet talán, nyilván majd orvos hallgatóink megmondják, hogy mekkora baromságot mondok, hogy ha írja egy impact a lábat, akkor egy nagyon laza ízület, nagyon laza izomzat, az valószínűleg nagyobb veszélynek van kitéve, viszont a vertikális mozgás sem ugye a kosárlabdában, hogy nagyon sokat ugrasz, ott szerintem ilyen józan paraszt észre jó az, hogyha nagyon laza vagy. Az impactet az ugye tudja egy picit jobban tompítani, hogyha lazábbak az izületei, jobban eloszlik ugye az erőhatás. Na, a Mavericksre visszatérve, Kidd szerintem illetve még a Spurs-re előtte kicsit ugye, de itt összefüggésben lesz azzal, amit Kidd csinált. Ugye teljes előszezonban Lively kezdett, és gyakorlatilag bemondta, hogy hát Lively kezdeni fog, és erre az első meccsen szerencsétlen gyereket kiveszi a kezdőből. Senki nem értette a Mavericks szurkolók, hogy mi a francért kell túlgondolkodnia ezt Kiddnek, és hát itt is utólag okos az ember, de mint kiderült, tényleg túlgondolkodta. Ugye a Derrick Jones Maxi duót kezdette, valószínűleg a Spurs Jumbo line-upja miatt egyébként. Úgy volt vele, hogy Maxi egy mozgékony small ball center, ő kihúzza majd azt a magast, a képen benn van, a képen rajta van. Derrick Jones meg egy wing, jó besegítő védő, majd milyen jó lesz Kyrie és Luka mellé. Hát a probléma ugye alapvetően az volt, hogy egy Maxira és egy Derrick Jonesra senki nem fog countert húzni, mert hogyha te vagy Pop, akkor kb. Letoljod őket, és örülsz annak, hogy a festék támadhatóbb lesz, és nem fogod azt mondani, hogy kivették az újonc kezdőt, itt valamit nekem is húznom kell. Igen. Szóval ez eleve Kid, nem tudom mit gondolt ezzel, de hát ő Kid, ugye ő Jason Kid, és az a vicc, hogy ezzel a húzással nem tette sokkal gyorsabb a kezdőt, ha egyáltalán, meg hát nyilván Derrick Jones ugye egy totál non-shooter, és hogyha nagyon őszintek akarunk lenni, és felteszem a kérdést, szerinted van lényegi különbség a között, hogy mondjuk per 36-ra rádobsz kettő kísérletet, ilyen 28-30%-kal, ahogy Derrick Jones, vagy egyáltalán nem dobod rá a triplát, mint Lively, mert szerintem a védekező csapat szemszögéből nem sok. Tehát mind a kettőt úgy kezeli, mintha egy se triplázna egyáltalán.
Tehát pont, ez pont ugyanaz, mint ugye Tybalt-nek a számai. Tehát, hogy igen. Most voltak kimondva, ó, hát most 33%-kal dobott, ja, két kísérletben, senki le se szarja.
Igen. És Lively volt ugye a, Luka nyilván tett a dolgát, tehát ezért már nem esünk hasra, viszont volt egy nagyon vicces, nekem tetsző jelenet, hogy ő nyugtatta meg egy időkérésnél Grantet, aki üvöltözött a bírókkal, és majdnem kapott egy technikai, Luka nyugtatta meg, hogy ne reklamálj. Az vicces volt, és de hál' Istennek a Spurs csarnokának a tetején egyben maradt, nem szakadt rá Lukára.
Igen, ez nagyjából olyan, mint amikor mondjuk Ron Artest viszi el a balhétól a csapattársát, igen. Vagy nem tudom, milyen szuperlatívuszokban lehetne ezt megfogalmazni.
Igen, igen. És hogy Lively, ugye, aki nagyon-nagyon Lively meglepetés volt, két kulcs dolog jutott eszembe, amiről így mentális jegyzetet tettem reggel, meg utána egy Word dokumentumban is, hogy a mentális jegyzetém eltűnnek a pitlibe, hogyha nem jegyzetelem le tényleg őket, hogy mi MEF szurkolók mennyire szerencsések vagyunk annak, és szerencsések lehetünk beszélni még egy darabig feltételes módban, hogy ez a srác hozzánk került, mert tényleg Tyson óta kerestünk egy ilyen típusú játékost, és tényleg nagyon korán még egy profi meccset játszott a srác, de minden eddig ilyen arra utal, beleértve az előszezon. És azt is, hogy amikor ő nem hoz statokat, tehát nem kell neki 16-10 átlagon, nyilván közelébe se lesz ennek az átlagnak, de a jelenléte és az a játékstílus és az a típusú játékos, amilyen ő, az tényleg 10 éve nem volt a Mavericksben. És a másik, ami eszembe jutott, hogy Lively mennyire szerencsés, mert könnyen lehet, hogy a Liga 2 legjobb ilyen festék manipulátorával játszott együtt, mert ugye bár Kyrie irányító készséget szerintem te egy picit alul értékeled, szerintem nagyon jó irányító, konkrétan irányító is Kyrie, de amiben valószínűleg teljesen egyetértesz, az, hogy talán ők ketten, ha nem is az első és a második legjobb ember a ligában, de mondjuk top 5-ben van mind a kettő, abban, hogy az utolsó pillanatig el tudják húzni a betörést, és gyakorlatilag a magasnak ugye az marad a döntése, hogy vagy megkockáztatja az end-vant Lukán vagy Kárin, és az utolsó pillanatban vagy megpróbálja ugye challengerni a dobást, vagy konkrétan oda ugye, hogy ne legyen kosár, vagy feladja a legutolsó pillanatig kivárva azt, hogy egy alley-oop menjen, ami ugye, hogyha összeadjuk a kísérleteket, szerintem kb. 1,6 PPP-nél lehet az átlaga, amikor egy tényleg atletikus center ugye megkapja az alley-oopot, körülbelül abból ilyen akciónként 1,6 pont jön, tehát az egyik legjobb játék lehet az egész ligában. És Lively újonc évében az első meccstől kezdve ezzel a két csávóval játszott együtt, akik ebben a legjobbak, hogy hogyan tudják manipulálni a védőket 3 méteren belül is, és az utolsó pillanatban úgymond magukra hívni a védekező centert. És ott valami döntést tényleg kell hozni a játékosnak, és az nem nagyon lehet általában már jó döntés. A másik, ami még eszembe jutott, hogy Lively abból a szempontból is szerencsés, hogy ebben a Mavericksben, ami nekünk kell, az tényleg nem, hogy konkrétan ez, amit ő csinál, hanem ilyen precíziós mérleggel, gramra pontosan kiszámoltan ez, amit ő tud csinálni. Hát ha van csapat a ligában, amikben tökéletes fit egy Derek Lively, az a Mavericks jelen pillanatban. Hozzáteszem ez, hogy ő ennyire jó fit, és ennyire kell nekünk, az nyilván azt is fog jelenteni, hogy neki lesznek rohadtú problémás, ezt én mondtam még.
Igen, persze, meg nyilván azért nem Walker Kesslerről beszélünk, az látszik, hogy azért védekezésben még olyan impactet ne várjunk tőle, mint mondjuk
dobás blokklásban semmiképp igen. Hozzáteszem, hogy szerintem Lálióban abszolút van olyan potenciál, mint Kesslerben, de nyilván Kessler nagyon kész játékos szerűen jött meg az NBA-be,
nem vagyok benne biztos, hogy van akkora potenciál, mint Kesslerben,
picit más játékos. Prospektként szerintem magasabb értéket prospekt volt Lively, de nyilván ez nem feltétlenül jelent semmit, meg hát hatalmas erőnyben van Kessler, ugye őt már láttuk egy teljes NBA szezonban, igen, ott nagyon jó teljesítmény nyújtott, szóval igen.
Beszéljünk egy picit akkor, amit még végignéztem, most az összes meccset most már kiixeljük, amit tényleg végignéztem, és nyilván itt is voltak, amiből csak 40 perceset néztem, és volt, amiből 10, de hogy azért a Memphis és a New Orleans Pelicans az megvolt végig, és hát nagyon nagy trollkodást csinált a New Orleans, tehát hogy ezt gyorsan hozzátenném, hogy ezt rossz nézni, amikor drukkolsz az egyik csapatnak, és a másik így szélt trollkod, de a New Orleans úgy volt vele, ugye nincs Steven Adams, nincs Brandon Clark, és még Aldama sem volt ezen a meccsen, hogy oké, rendben van, akkor itt most a festéket mi fogjuk lezárni, mi fogunk ott dominálni, és mi szedjük le a lepattanókat, ami teljesen rendben van, de ezt olyan szinten túltolták, hogy a Memphisnek rendszeresen három passz után üres triplás helyzete volt minden támadásában. Tehát én ezt már nem tudom jó védekezésnek nevezni, mert itt tényleg olyan dolgok történtek, hogy Luke Kennard, aki tavaly 50%-kal triplázott, és valószínűleg benne van az öt legjobb triplázóban a ligába, vagy ha mondjuk mennyiséget is hozzáveszünk, 10-be biztos, kihagyott 4 olyan üres triplát, hogy facsemetét ültethetett volna előtte, mielőtt rádobja, és még eltehette volna akkurátusan az ásót, és visszamegy, és úgy dobja be, és ezek kimaradtak. Na most nyilván a Memphisben vannak nem jó triplázók is, és őket megdobatni, azt összességében értem, de ez teljesen túl volt tolva, és bejött. Tehát most utólag azt mondhatjuk, hogy jól védekezett a New Orleans, holott én szerintem nem védekezett jól a New Orleans, ennek ellenére megnyerték ezt a meccset, mert a Memphis az óceánba se tudott betalálni, viszont mind a két csapatnak azért voltak olyan dolgok, ami biztató. Hát a Memphisnek ezt az egész problémát nem tudom, nagyon meg kell oldania, nyilván a New Orleans ilyen szempontból egy meglehetősen rossz meccsap volt Zionnal meg Valanciunasszal, tehát ők azért le tudták uralni tényleg a festéket. Ettől függetlenül idegesítő az, amikor ilyen tiszta helyzetekből ennyire nem megy be semmi. Jaren Jackson Jr. is gurított egy 0-5 kintről. A Memphis védekezésével viszont nagyon elégedett voltam, és a New Orleansnak pedig a festék védésével természetesen az elmondottak alapján következik, hát az csillagos ötös volt, de nem túl meglepő módon. Szóval ez egy ilyen nagyon fura meccs volt számomra, ahol tudod, úgy éreztem, hogy az egyik csapat igazából megtrólkodta a másikat, és bejött. A másik, hát ilyen levonandó tanulság számomra az, hogy Derrick Rose azért már elirányítani egy csapatot, hát azt már nehezen tud. Tehát amikor ő bejött, akkor dőlt el ez a meccs gyakorlatilag a második negyedben. Derrick Rose pályára kerül, kiosztott egy gyönyörű asszisztot, lett belőle egy tripla, mindenki örül, ugye róla tudni kell, hogy nem csak azért örülnek neki a szurkolók, mert hogy hát Jamorantet Rose-hoz hasonlítsák, és akkor most itt van az eredeti, úgymond pótolni egy kicsit beugrott, hanem ő ugye Memphis-i egyetemen lett először sztár. És ezt Memphisben nem felejtik el, mert nagyon szeretik a Memphis-i egyetemi kosárlabdát. Na mindegy, szóval azt akarom mondani, hogy a következő 5 támadásban totálisan reménytelenül nézett ki a Grizzlies, az alatt körülbelül 5 triplát vert be a New Orleans, és azt az hátrányt gyakorlatilag egyszer se tudta érdemben ledolgozni a meccs hátralévő részében a Grizzlies. Úgyhogy ez egy érdekes meccs volt, ahol szerintem mind a két csapatnak a gyengeségei és erősségei is megmutatkoztak. Nem tudom, ezt láttad-e egyáltalán, vagy bármit hozzátennél?
Nem láttam a meccset, viszont azt néztem, hogy, és itt akarom kérdezni tőled, mert ugye te láttad, hogy itt Tillman Seniort megdobatta konkrétan a Pelicans? Tehát ő miért vállalt rá őt triplát?
Azért.
Ugye ő eddig eléggé non-shooter volt.
Igen, tehát hogy ez rendben van. Mondjuk, hogy ebbe a stratégiába az is benne volt, hogy Tillmant is megdobatják.
Csak én mert azt nyilván nem akarod, hogy Kennard dobjon 4 üres triplát.
De hogy ez is megtörtént közben, ez igen, szóval, hogy igen. Ezzel azért voltak bajaim így stratégiailag, de mondom, még egyszer bejött, úgyhogy a New Orleans örülhet, de ezek a rossz dobó százalékok azért itt az első estéken, tehát gondoljuk végig, nézzük meg a Grizzlies dobó százaléka mellett mondjuk az Atlantáét, te atya úristen, tehát azt a meccset egy közepes dobó formával is megnyeri az Atlanta, a Golden State, akár a Raptors, akár a Minnesota, tehát hogy azért itt még ilyen penetránsan rossz dobó százalékok voltak, és a mérkőzések inkább azért élvezhetőek, mert úgy tűnik, hogy védekezésbe viszont azért magasabb fokozaton kezdenek a csapatok, mint tavaly. Úgyhogy
nyilván... Én szoktam mondani, hogy egész sok ilyen low scoring meccs volt most így az tavaly nem rémlik. Tehát tavaly egyből rácsodálkoztunk arra, sőt, tehát volt, aki pánikba is esett, hogy úristen, mi van itt.
Így van. Így van.
Jó, igen. Egy forduló ment le még, tehát nyilván még nem szabad.
Persze, ez rendben van, viszont de... azért azt nézzük meg, hogyha ha néztük is a meccseket, akkor itt én is eddig, és te is eddig több csapatnál kiemeltük, ha jól védekezett. Hát nem erről szólt a tavalyi szezonrajt overreactionünk azért, úgyhogy az Atlanta igen. Meccsbe te belenéztél?
Bele.
Na most én nem tudom, hogy egyetértesz-e, de én ott azt láttam, hogy igazából az Atlantának nyernie kellett volna azt a meccset, viszont azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy Steve Clifford már megint megtanítja védekezni majd ezt a Hornets-et. Tehát, hogy én szerintem a Hornets-től teljesen jogos elvárni azt, hogy nem tudom, top 20-ban legyen védekezésbe, top 15-be akár, és ez tényleg az edzőnek köszönhető, viszont cserébe meg talán véget ér most már az a LaMelo-ból elindul, és minden támadás futással ér véget, és vagy jó a passz, vagy nem, szóval, hogy egy picit talán azért konzervatívabb lesz most ismét ez a Charlotte.
Trének egy nagyon érdekes meccse volt, hihetetlen sok pofátlan faltot tudott megint kiharcolni, és ugye volt egy ilyen szezon kezdet, ahol ugye pont az ellenkező volt ennek, aztán vagy tavaly, nem emlékszem, hogy tavalyi szezonban, vagy a tavaly előttiben, amikor ugye volt a szabályváltoztatás is, és azt érezte ő is, meg kicsit az NBA világ egy része, hogy itt specifikusan Trére szálltak rá, és hogy ő majd onnantól kezdve alig fog tudni büntetőt átlagolni, aztán szépen átfordított ezt az egészet, és egyrészt ráérzett arra, hogy mit lehet és mit nem, másrészt meg nyilván ugye tudjuk ilyenkor, hogy szokott lenni, hogy a bírók elkezdenek fújni agresszíven valamit a szezon elején, aztán szépen elfelejtik a fenébe, és egyébként most a mozgó screeneket fújták nagyon, tehát minden meccsen, amit néztem, gyakorlatilag folyamatosan fújták be a mozgó elzárásokat. És
ami tök jó, és már nagyon kellene.
Ami tök jó, és kíváncsi vagyok, hogy egy hétig vagy három hétig fogják ezt még fenntartani, mert utána biztos, hogy ő is elmennek ettől a dologtól. Aki nagyon-nagyon tetszett nekem, az természetesen Jalen Johnson volt. Aki,
az egy jó jóslatom lesz egyébként szerintem.
Valami lesz, hogyha az első veszek ilyetünk. Nagyon-nagyon jól játszott, tehát nem tudom, hogy ez, nyilván nem fenntartható semmilyen szinten ez, mert ugye, nem lehet
hirtelen ez a védekezése, az fenntartható szerintem.
A védekezése, igen.
Ő tényleg ilyen jó védő.
Nagyon jó védő tényleg, tehát tökéletes prototípikus mérete van, és nagyon intelligens, tehát már ezzel önmagában elég sok mindent el lehet érni a védő oldalon, hogyha megvan a poszt specifikus méreted, és egy intelligens szerv a két fület között, akkor azzal sokáig elérsz. Viszont az mindenképpen meglepő volt, ahogy és amilyen kosarakat szerzett, tehát azt nem gondolnám, hogy ő ennyit fejlődött, és ekkora szintet ugrott, de nyilván lesz lehetősége bemutatni ezt. Bogi borzasztó volt, ugye Bogdán, Tré se játszott jól összességében. Capella hozta a szokásosat, nála nem lehet megmondani igazából stat alapján, hogy egy 15-13-as meccs jó volt-e. Ez szemre nem volt rossz, agresszívnek tűnt, viszont ugye nála is az a probléma, hogy alapvetően sérülékeny, és hát alapban nem akarod, és nem is tudod már játszatni 30 perc felett, mert akkor már ugye amit visszakapsz tőle, az már átmegy negatív értékbe. Sadiq Bey, ugye Lolon nagy kedvence, szinte jó volt ebbe a szerepbe. Alapvetően egyetértek vele abban, hogy jobban beleillik, mint John Collins, és Tré mellé kifejezetten jobb fit, és jobb lehet ez a line-up, ahol egy ilyen pick and roll big van, és ők kell úgymond megdolgoztatni kicsit Capellát, és akkor ő tesz érted a másik oldalon is, de alapvetően kevésnek érzem nyilván, tehát főleg playoff kontextusban, de hát az első mérkőzésnél járunk, úgyhogy megnézzük majd, hogy például Jalen Johnson esetleg be tud-e kerülni a kezdőbe valamely pontján ennek az évnek, mert az nyilván átírhatná kicsit a Hawksnak a várható maximumát akár.
Hát igen, azért benne még ott van a potenciál. Még én PJ Washingtont azt gondolom, hogy meg kell dicsérnünk, mert nagyon úgy néz ki, hogy egy picit kezdi modernizálni a játékát, amiben több tripla van, amiben nagyobb mozgékonyság van, én úgy érzem, hogy fizikailag is jobb állapotban van, úgyhogy ennyit még a Hornets oldalra hozzátennék, és két mérkőzéshez szeretnék csak ilyen nagyon rövid hozzáfűzni valót kötni, és az egyik az a New York Boston, ahol hát én úgy érzem, hogy egy ilyen bemutatónak kezdett el az egész indulni, de azért a New York nagyon-nagyon szépen reagált a kihívásokra, és egy jó meccset, és egy jó védekező meccset láthattunk. Ugye mindkét csapat katasztrofálisan dolgozott a kettesekből, tehát Julius Randle is leginkább a tavalyi playoffot idézte, pedig egyébként egy jó évet várok tőle így alapvetően az alapszakaszba, de hogy Kristaps Porzingis olyan szinten mutatkozott be, hogy én megmerem kockáztatni, hogy ő volt a legjobb játékos a pályán, ami brutális.
Vagy ő, vagy Térum, igen.
Igen, de ha választanom kell, akkor ezen a meccsen Porzingis volt. Én úgy érzem.
Lehet, igen. Volt négy blokkja is, igen. Ezt a meccset én teljes egészében megnéztem. Ez volt a Mavericks és a Raptors mellett a másik, amit meg tudtam nézni ma. Nekem nagyon tetszett képi. Neki tényleg így kell játszani minden meccsen. Ő gyakorlatilag egy ilyen szuper free and rim center, amit szerintem be is vezethetnénk, mert őt ezt tökéletesen leírja, nem csak védekezésben, hanem támadásban is. Ugyanis ugye ő támadásban tényleg semmi másra nem jó, mint a hármas, vagy ugye az alley-oop és zsákolások, gyakorlatilag semmi drain, se posztjátéka nincsen. Védekezésben pedig ugye a gyűrű védésében jó, és másban nem feltétlenül. Tehát ő tényleg free and dream.
Nagyon tetszik, amúgy megvettem.
Na, szuper. Így is egyébként, mivel ezekben annyira jó, amiben jó, abban annyira jó, hogyha egészséges marad, jöhet a második All-Star szezonja, mert ő biztos, hogy 20 pont felett fog átlagolni. És ugye a kérdés az lesz akkor, hogy 2 vagy 3 All-Star tud adni a Celtics, és ha 3-at tud adni, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy ki lesz meg választva. Annak ellenére is, hogy képi egyébként ennyire jól nézett ki, és tényleg Térum is jól játszott, hát a támadójátékok még azért eléggé esetlegesnek tűnt. Nem láttam túl sok jó játékszervezést. Nyilván Holidayben előre fog lépni, tehát neki időt kell adni. Ezzel kapcsolatban kell legalább szerintem 20-25 meccs majd, mire megismeri a srácok tendenciáit, plusz ugye Porzingis is új fogaskerék ebben a gépezetben, és biztos vagyok benne, hogy mind Tatum, mind pedig Brown fog még ebből a szempontból jobban kinézni. Tatumnak egyébként ezt lesz, amit szerintem kiváló támadó meccse volt, plusz...
Abszolút. Meg az ő triplái nagyon kellettek, mert ugye az többiek triplából sem nagyon tudtak betalálni, csak ez a két ember.
Nagyon. Igen, és egyébként szerintem pozitívumokat levontak a Celtics-ok, mert ugye a tavalyi csapatnál az ilyen gyenge dobóformás meccseket nagyon sokszor elveszítették, most viszont azért volt egy terv, amikor bónuszba kerültek, akkor nagyon jól tolták azt, és nyilván mondhatod azt, hogyha a Knicks nem fog ki extra szar büntetőző napot, akkor valószínűleg nyernek, de ilyen van az NBA-ben, tehát én a Knicks-től sem, tehát a Knicks-től nem voltam elájúva, nyilván a Celtics-től sem, de a Celtics ennél csak jobb és jobb lesz. A Knicks-nél az a bajom, a legfőbb bajom, hogy Randall-től én továbbra is, tehát tőle továbbra is rángatózik a szemem. Egyszerűen nem bírom elfogadni azt, ami ő és aki ő. Sajnálom, Knicks szurkolok, nem tettek róla.
Én Randall-el már nagyban kezdek kibékülni, mert azt látom, hogy a modern NBA-ben az ilyen típusú játékosoknak is egyre inkább meg lesz a helye, csak ez a többet triplázó és még többet passzoló Randall-re van szükséges, amúgy mind a kettőben jó, tehát nem extra, triplába különösen nem extra, de elég jó. És vannak jó meccsei mind a kettőben, tehát ezt az ember egy, ugye Bankero, Scotty Barnes, vannak ilyen típusú játékosok, akik nagyon szeretnek a festékbe dolgozni, de valahogy rá kell venniük magukat arra, meg középtávol izgatni, hogy modernizálják a játékukat, és Randall azért szép lassan elindult ebbe az irányba, csak ilyen meccseken totál visszaesik, ami ugye kicsit értetetlen. Az OKC-t akartam agyon dicsérni, hát ez még mindig baromi jól néz ki, Shai Gilgeous-Alexander fantasztikus volt, öröm volt nézni a játék. Talán a legjobb teljesítmény, amit láttam Luka után, és hát tényleg, tehát az a helyzet, hogy ledózerolták a Chicagót, amelyik nem játszott rosszul, és majdnem a negyedik negyedig, tehát 3/4 keresztül ez egy szoros meccs volt. Ugyanúgy, mint a Houston is sokáig tartotta magát, a Chicago még tovább, és az utolsó negyed, meg a harmadik negyed vége annyira megmagyarázhatatlan volt, hogy utána rögtön egy players only meetinget toltak a Bullsnál, ami nagyon durva szerintem az első meccs után, nem is hallottam még ilyet.
Igen, az elég durva.
Megérted, nem az volt, hogy végig ledózerolták őket, hanem hát jött egy másfél nagyon szar negyed.
Igen, és lehet, hogy ezért is hívták össze, mert tehát, hogy amikor van tényleg egy ennyire extrém módon szar negyed, akkor az nagyon nehéz megbékélni a játékosok szemszögéből. Shai egészen extra, és tényleg az az ember érzése, hogy ő most már így top 6, vagy lehet, hogy top 5, és akkor külön a legelső 5 az egy International 5, most már teljesen egytől egyig, hogyha ki tudták szorítani Steffet és Curryt.
És Tatumot. Bár és mondjuk most játékos sorrendet mondasz, és nem MVP lista, akkor persze, akkor ez nem kérdés.
Igen, inkább játékos sorrendet. Ugye MVP lista az nagyon korán van még. Holmgren nekem nagyon tetszett, összefoglalót néztem meg, ő nem csinál abszolút hülyeségeket a pályán, és azonnal, ahogy arra számítottunk, egyrészt, hogy a kezdő lesz. Másrészt pedig ő játszani fog ilyen 25 perceket legalább, és instant erősítés még ebben nagyon jó OKC-be is. Az OKC lehet, hogy szintet ugrik olyan szinten, hogy most már 50 plusz innentől minden évben, hanem 60 plusz, mint a Memphisnél volt. Tehát őszintén azt se lepne meg, hogyha ezzel a fiatal kerettel, úgyhogy napról napra gyakorlatilag a legjobb játékosok jobbak lehetnek szintek is túlzásra, mint az előző nap. Holmgren, Jalen Williams, Shai, Giddy.
Ja, tök jól
mindegyikük nagyon jól nézett ki, és gyakorlatilag mindegyikük jobb lehet csütörtökön, mint amilyenek szerdán voltak, ami hihetetlen egy csapat életében, amikor ilyen szinten vagy, hogy mindenki fiatal, és szinte mindenki rohadt jó.
Igen, tehát, hát ez imádnék most OKC Drucker lenni. Na jó, van még egy meccs, amit láttam, és ezt elfelejtkeztem róla, mert első estés volt, de hogy így neked nem volt a Suns Golden State Warriors nézésénél az az érzésed, hogy így mindkét csapat csalódás, tehát hogy így nyilván a Denver meccs után, ahol mindkét csapat
abszolút,
jó volt.
Abszolút, ez volt az érzésem, igen. És jó, hogy mondod, mert ezt a meccset is megnéztem, hogy ez az első este volt még, ahogy mondtad. Okogi nagyon tetszett, tehát ha Okogi ilyen szinten tud játszani, az nyilván egy hihetetlen dolog lenne a Sunsnak. Egyébként a Warriors öregnek tűnt, dekoncentráltnak tűnt, a fiatal puzzle darabkája, annak ellenére, hogy nem játszottak rosszul, nem tűntek feltétlenül nagyon az öreg puzzle darabokhoz hozzáillőnek, szóval én továbbra is azt gondolom, hogy a Warriorsnak egyértelműen az egy hattyúdal volt, és egy gyönyörű hattyúdal volt, de én őszintén nem, tehát náluk annyi mindennek kellene úgy történnie, hogy ők visszatéressenek akár egy konferencia döntőbe, vagy egy döntőbe, és hogy nyerési esélyük is legyen, hogy az már szerintem abszolút science fiction, vagy ilyen fantasy
kategória.
Igen.
És azért a Sunsnál is tegyük hozzá, hogy Okogi jó meccse kellett, meg itt ez Booker hozta le, tehát hogyha meg kell keresnem a harmadik, negyedik legjobb teljesítményt, az összesen KP és Booker lenne. Booker fantasztikus volt. Tehát ő a prime-jában van, ez egy top 10-es játékos lassan, ezt is így illik kimondani, vagy minimum abszolút. Top 12-es, és nagyszerű volt, és Durant csak erőlködött, de azt tudjuk, hogy a következő meccse már dobhat 37-et 80%-kal, tehát hogy nála ebből nem kell következtetéseket levonni. Minden esetre, hogyha Bill tényleg úgy tud majd idejönni, mert ugye most nem volt, hogy ő azért irányításban tesz hozzá, azt nagyon jó, azt nagyon várja a Suns szerintem. Mert Bradley Beal azért, amikor naprendszert próbált körülötte játszani a Washington, akkor 6-7 asszisztokat átlagolt, azt hiszem ez egy ilyen 3-4 hónapos időszak volt talán két igen. éve. Tehát azért ő le tud játszani egy pick and rollt úgy, hogy utána kipasszol, meg nem extra irányító, félreértés ne essék, de még az a kevés secondary playmaking is annyira, vagy másodlagos labdakezelés és playmaking is annyira kellene ennek a Sunsnak. Tehát, hogy én bevallom őszintén, hogy azt hittem, hogy ez egy ilyen elsöprő támadó csapat lesz, és abszolút nem gondolom ezt az első meccs után, pedig egy meccs után ne vonjunk le következtetést, de
azért mégis itt vagyunk.
Ezért overreaction, így is
igen,
van.
Igen, így van, ne pereljetek be minket azért. Persze, hozzáteszem, hogy a Warriors azért, ha valahol nagyon öregedett, azt szerintem inkább a támadójáték egyébként, tehát a körrendszer az működni fog mindig, védekezésben is működni fog, annak ellenére is, ugye, hogy Green még nem tudott játszani.
Hát azért őt visszavárják elől hátul, azt is megállapíthattuk.
Erről is abszolút, igen.
Én nem néztem meg egy percét se a Portland Clippersnek, se a Jazz Kingsnek, úgyhogy ha ezekről a meccsekről te neked van bármi benyomásod, akkor mondd, de én elfogytam.
Sipos Gábor barátunk írta, hogy ugye feltette a költőkérdés, hanem quiz kérdést inkább, hogy ki szerezte legtöbb pontot a Kingsnél, és hogy olyan játékos, aki a szezon elején nagyon beszokott indulni, aztán teljesen elhalkul és eltűnik. Ugye Huerterre tippeltem előbb, de mondta, hogy nem, más valaki, és onnan megkitaláltam, hogy akkor csak Barnes lehet, és tényleg 30 plusz pontot szerzett, úgyhogy fantasy rajongók, vagy fantasy tulajdonosok, akik csapatában ott van, ne örüljetek még, mert ez nem fog így maradni.
Így ez van.
A dolog. Egyébként hát a Kings ugye hozta azt, amit tudnak, szenzációs támadó estét raktak össze, nagyon-nagyon sok oldalú, és nagyon-nagyon veszélyes, hatékony, sőt, top támadó csapat ez igazából, és a Clippers Portlandből semmit nem néztem, ugye Maja Gyuri barátunk írta, hogy Dominaton itt is nulla büntetős meccsel kezdett a Blazersnél, szegény. Kipécézzük, de basszus, tényleg egy, ha nem is David Robinson atletikussággal, meg oké, nem pont David Robinson testtel, de mondjuk ilyen annak a, mit tudom, 70% azért megvan menni, tehát nagyon jól néz ki a csávon, nagyon jól mozog, nagyon jó kezei vannak, lekap akármilyen labdát, akárhonnan összeszed bármit, nagyon jó jumperje van, és basszus, és teljesen értetetlen, hogy miért van meg benne ez a hogy mondják, ez a gyávaszívű oroszlány effektus van nála.
Meglátjuk azt, hogy ebből bármilyen kiút lesz-e nála, de végére értünk a Season Right Overreaction-nek, kedves néző hallgatók, remélem ti is élveztétek, és nyugodtan osszátok meg, hogy milyen apró megfigyeléseitek voltak az első meccsekről. Természetesen ezekből még azt szemenő hosszú távú következtetést még annyira se kell levonni, mint amennyire mi most megtettük ebbe az adásba, de hát valóban ezt is nagyon szeretjük. Várhatóan jövő héten jön a következő adás, úgyhogy addig is készüljetek a szokásos szezon kezdetre. Nyilván majd egy ilyen 2-3 hetet kell várni, például a tartható és tarthatatlan trendre és társaira, de addig is azért mi érdekes témákkal jövünk, ahogy azt viszont megszokhattátok, és remélem a sok éve minket hallgatók már kívülről fújják ezeknek az adásoknak a tematikáját. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk, jövünk a jövő héten, addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.